Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
On your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out a liter. You keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da 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 da.
Body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da 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 da.
Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Tudják-e, hogy mi a közös Sully Sullenbergerben, Elon Muskban, Jeff Bezosban, Tom Cruiseban, Harrison Fordban, vagy akár Sir Richard Bransonban és Bessenyei Péterben? Nos, ha nem, segítek! Mindannyian élő legendák bekerültek a Living Legends of Aviation elnevezésű hírességek csarnokába, ami a repülés történetének legkiemelkedőbb, legbefolyásosabb alakjait tömöríti. Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják, és a Sporthely mai némiképp rendhagyó kiadásában a motoros műrepüléssel, illetve elsősorban Bessenyei Péterrel és azokkal a helyekkel foglalkozunk, amelyek Bessenyei Pétert azzá tették, aki. Kétszeres műrepülő világ és Európa bajnok, kétszeres összetett világkupa győztes, a Red Bull Air Race megálmodója és világbajnoka, magyar örökségdíjas, és megkapta a Magyar Köztársaság érdemrendjének lovak keresztjét. Besenyei Péterrel ott találkozunk, ahol minden elkezdődött. De nem csak neki, hanem a magyar modernkori repülésben is, a budaörsi reptéren. Elsőként ismerkedjünk meg egy kicsit magával a helyjel, aki ebben pedig segít, az nem más, mint Krauf Péter, a repülőtér vezetője.
Bent vagyunk a hangárban, itt pihennek a gépek, de mi minden történik itt pontosan, illetve az egész repteret egy picit mutassuk be a hallgatóknak, hozzuk őket ide virtuálisan.
1937-ben épült, és akkor megnyerte a világ legkomolyabb, legszebb repülőtere díjat. Azóta sok időt telt el, nem dicsekedhetünk, hogy ezt a műemlékünket úgy tartanánk fönt, ahogy műemléket kéne, sajnos némileg romos állapotban van, de ennek ellenére folyamatosan üzemel. Ez volt az első budapesti nemzetközi repülőtér, és utána ez költözött át, amikor már kicsi volt, költözött át Ferihegyre. Aztán utána átvette a Honvédség egy darabig, utána a Magyar Honvédelmi Sportszövetség, az MHS, majd a Magyar Repülőszövetség, és végül most egy magáncég az üzemeltetője a repülőtérnek. A tevékenység gyakorlatilag nem változott, füves repülőtér, olyan repülőgépekkel repülünk itt, amelyiknek a füves repülőtér jó. Ez egy elég széles spektrum, egyébként az egész pici játékrepülőtől az egymotoros utasszállító gépig minden száll itt nálunk. A hangár szintén Európa díjas volt, amikor épült, mert ez volt a legnagyobb egyfesztávolság alatti épület, amit abban az időben Európában csináltak, úgyhogy elég híres a mai napig nyilvántartott épület. A hangárban sok repülőgép van, a repülőgépek többsége az egy oktató szervezet tulajdonában van, aki most jelen pillanatban, mint mindig korábban oktatásokat végez a repülőtéren, és magánemberek is bérelhetnek helyet, és az ő repülőgépeik is itt találhatók. Ezen kívül építettünk egy hangárban hangárt, ami egy fűthető kis hangár, ahol repülőgépjavítás folyik. Ha sportot nézzük, akkor ez egy nagyon jelentős hely, mert minden magyar repülősportnak a bölcsője a budaörsi repülőtér, aminek még mindig van hagyománya, mert az Endres György vitorlázó klub a mai napig is képezi az embereket, sőt most van egy új tendencia, hogy a kormány elhatározta, hogy a jövőbeni pilóták képzésére újra visszaállítják, valamikor volt MHS alapképzést, és finanszírozzák bizonyos mértékig, ez is itt történik többek között ezen a repülőtéren is. A műrepülő válogatottnak is mindig ez volt a központja, és itt volt a képzés. Ezen kívül nyilván az oktatás az egy nagyon fontos rész, hogy a jövőbeli pilótákat oktassuk.
Ha ne adj Isten, valaki most akár az adás kapcsán is elgondolkodik azon, hogy szeretne tanulni, szeretne akár pilótának, akár a repüléssel megismerkedni, mi a teendője?
Kettő irány van, az egyik, ugye ahogy mondtuk, a sport, a másik a hivatásos, hogyha valaki sportolni akar, akkor megkeresi az Endres egy repülőklubot, amelyik itt székel a budaörsi repülőtéren, és önálluk lehet jelentkezni vitorlázó repülést tanulni, és ebben fejlődni, ez egy nagyon szép ága a repülésnek. A másik az, hogyha valaki hivatásos pilóta akar lenni, akkor itt a FlyCorp Kft., mint Magyarországon a legnagyobb jelenlegi repülőgépvezető képző központ, és ott lehet jelentkezni, és megkapni a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy valaki motoros repülőgéppel kezdjen, és hivatásos pilótává váljon. A szocializmusban, amikor én is repülőgépvezető lettem, akkor úgy volt, hogy az MHS-nél elkezdtem vitorlázni, és onnan el lehetett kerülni egy mezőgazdasági repülőiskolába, onnan a Maléphez. Tehát akkor volt ennek egy rendje, és nem kellett, hogy a szüleim milliómosok legyenek ahhoz, hogy ez megtörténjen. Aztán nagyon sokáig a rendszerváltozás után ez meghalt ez a lehetőség, és szerencsére most újra felélet, mert diákhitelt lehet kapni. Tehát több egyetemmel van szerződésünk, és aki pilóta akar lenni, ha szorgalmas és érdekli, akkor nem kell befektetnie milliókat ahhoz, hogy pilóta legyen, és ezzel pilóta szakmává tud válni.
Egy picit kanyarodjunk még vissza a repülőtérhez, ugye itt a hangárban tényleg mindenféle típusú méretű gépek ugye most pihennek, kint egyébként a kifutópályán is látunk 7-8 gépet egyőre, nem tudom, azok készenlétben állnak, felszállni készülnek, vagy azok mindig ott vannak?
Ez úgy történik, hogy egész nap foglalás van, tehát az oktatók lefoglalják azokat a gépeket, amivel oktatni fognak. Akinek saját gépe van, az is megrendeli, hogy kirakják a gépét, és akkor ezt kirakjuk a hangár elé. Este, amikor vége van az üzemnek, akkor visszapakoljuk a hangárba. Ezen kívül, amit a hangárban látunk, az többek között van itt egy alapítvány, a Goldheimer alapítvány, amelyiknek én vagyok az elnöke, és arra esküdtünk föl, hogy magyar repülés történeti emlékeket, repülőgépeket újítunk föl, és mutatunk be repülőképes állapotban annak, akit ez érdekel. Ez itt a budaörsi repülőtéren erre lehet jelentkezni, vagy a honlapunkon. és látunk itt mezőgazdasági repülőgépet, és elég sok helikoptert, mert azt kell mondjam, hogy a helikopteres központ az a budaörsi repülőtér, mert nincs szükség pályára, és mivel fű van, ezért helikoptereknek ideális.
Mert ha nem tévedek, amikor jöttem a repülőtér felé, és hatalmas nagy területről beszélhetünk, akkor talán az egyik sarkon, én amikor gyerek voltam Komlón, ott volt még egy kis hadtörténeti szabadtéri, hát nem is múzeum, csak kiraktak egy-két volt szovjet tankot, gépágyút és egy repülőgépet is, talán egy Tupoljev, ha jól látom ott egészen kint a szélén. Milyen harci gép van kiállítva?
Ez egy MiG-21-es repülőgép, amire az idősebbek, ez egy vadászgép, a honvédség által nagyon sok éven keresztül használt vadászgép, és ennek a speciális darabnak az a története, hogy volt egy filmsorozat, a Őrjárat az égen, és ez a repülőgép az, amely ebben a filmsorozatban szerepelt, és ezt mementóként vagy emlékként, ugyan itt sose volt ilyen repülés, de kitettük a repülőtéren.
És akkor még egyszer, aki szeretne tanulni, aki szeretne sétarepülni, megismerkedni, vagy jönni, és szeretné megtekinteni ezeket a gépeket, akkor azokat tártkarokkal is szívesen fogadják, és szívesen várják.
Ez így igaz, a budaörsi repülőtér továbbra is a bölcsője a repülés jövőjének, a fiataloknak, akik ezzel akarnak foglalkozni, és mindenféle területen várjuk szeretettel a szerelőket is, akár bárkit, hangármestert, aki jönni akar itt dolgozni, várjuk szeretettel.
Budaörsi reptér tehát minden érdeklődő tártkarokkal vár, mi pedig sétáljunk át a legendás körépületbe, ahol elsőként megtudhatjuk, mikor és hogyan is indult a magyar műrepülés legendájának, Besenyei Péternek a pályafutása.
Hat éves koromban költöztünk ide szüleimmel Kamaraerdőbe, a budaörsi repülőtér szomszédságába. Itt volt egy idősek, még mindig van egy idősek otthona, édesapám annak volt a vezetője, és én 6 évesen láttam először repülőgépeket. Ezek a gépek ráadásul műrepülőgépek voltak, mert a 62-es műrepülő világbajnokság ezen a repülőtéren zajlott, ahol a magyar csapat felkészülését én a kertünkből nézhettem végig, és hát engem a bukfencező, dugóhúzódó repülőgépek megbabonáztak, én teljesen oda voltam. Úgyhogy ha tehettem, akkor akár gyalog, akár kerékpárral kijöttem a repülőtér sarkába, és bámultam a gépeket. A hangárig nem mertem elmenni, meg a starthelyig, csak úgy a repülőtér sarkából nézegettem. Később aztán már elmerészkedtem a hangárig, és ahol a gépeket megtapogathattam, merészhettem a kabinjukba, és a mai napig érzem azt a benzinkőzzel kevert repülőgép illatot, amit akkor éreztem. A pilóták nekem olyan misztikus emberek voltak, olyan megfoghatatlan, távoli, elérhetetlen emberek voltak, tehát nekem az, hogy a start helyre kimenjek, és én megkérdezem, hogy hogy lehet itt repülni, eszembe se jutott. Aztán még nem szakközépiskolás voltam, amikor egy évfolyam társamról megtudtam, hogy ő Dunakeszin sportrepül, vitorlázó repül. Hát akkor aztán jött a felismerés, hogy jé, hát egy ilyen átlagembernek is lehet ez, elérhető. Őt kifaggattam, mi a teendőm, elmondta, és orvosi megfeleltem, ettől kezdve nem tudtak ezzel bajni a repülőtérről. Hogy egy kicsikét ugorjak a dologba, mindig is szerettem volna műrepülni. Az, hogy a repülőgéppel emelkedünk, süllyedünk, jobbra-balra forgolódunk, nagyon szép dolog, de valahogy nem elégített ki. Szerettem volna a háromdimenziót igazából kihasználni, abban lubickolni, a repülőgéppel teljes mértékben minden pozícióban uralni. Ez valahogy ilyen, nem tudom, vonzott. Lehet, hogy az első műrepülőgépek látványa volt ez a fajta becsípődésnek az oka. Lényeg az, hogy 79-ben kaptam lehetőséget arra a klubomtól, hogy a budaörsi repülőtéren elkezdhessem a motoros repülő kiképzést. És hát persze ezzel a lehetőséggel boldogan éltem, és ennek érdekében munkahelyet váltottam, hogy tudjak sokat repülni, és gyakorlatilag 81 őszén már a műrepülőkeretben találtam magam, ugyanis az akkori edző a Simon Laci, beceneve Sinya volt, Talán utólag azt gondolom, hogy kicsit felfigyelt rám, és védőszárnyai alá vont, és egy kicsit külön foglalkozott velem. De lényeg az, hogy a műreplő kiképzés elkezdése után fél évvel már elküldött versenyre, ahol is az első két versenyszámot megnyerve, végül is nem nyertem meg, mert a harmadik számba volt egy tévesztésem, illetve egy hibám, de ez már egy ilyen érdekes bejelentkezés volt. És így 81 őszétől az A, tehát a nagy műrepülő keretek a tagja lehettem, ami egy óriási megtiszteltetés volt nekem, Vitek Petivel, Vengertner Ferivel, Kis Haralival, Simon Lacival együtt készülni. Őtőlük rengeteget tanultam, rengeteget láttam, ellestem a dolgokat, persze ők is meséltek és megsegítettek.
Aztán jött 82. május 11, ami ugye alapjában megváltoztatta az életed és az egész műrepülés életét, és ha már sporthely, akkor itt tisztelgünk Simon László és a többiek emléke előtt is, hiszen ugye most már itt a nyakunkon a 43 éves évforduló, amikor elvesztetted és elvesztette az egész magyar sport ezeket a nagyszerű embereket.
Elképesztően 43 éve bennem még mindig úgy élnek, hogy látom őket, hallom a hangjukat, és most így borsod ők a hátam. Egy borzasztó igazságtalan dolog volt ez, és valóban, ahogy elmondtad, az egész magyar repülésnek, sportrepülésnek egy óriási veszteség, tragédia volt, aminek azt mondom, még a mai napig is isszuk a levét. Jött 82 tavasza, amikor ez a tragédia bekövetkezett. Aznap én is repülőtéren voltam, mert egy keddi nap volt, és műrepülő keretnap volt, mint minden kedden Budaörsön, de a rossz idő miatt nem volt alkalmas az időjárásra, a műrepülésre, és a reptérvezetésre kitalálta azt, hogy ha már itt van ennyi nagyszerű pilóta, akkor egy AN2-es repülőgépbe, ami egy több személyes repülőgép, üljenek be. A repülőtér parancsnok elviszi őket Dunakeszire, az előző hétvégén a navigációs versenyből ott ragadt repülőgépekért. Adott volt, hogy megyek én is velük. Habár nekem még nem volt típusjogosításom azokra a gépekre, de hát bármely fiú mellé visszafelé beülhettem volna, ezt úgy mondjuk, hogy hát kicsikét hiénázni mindenképp mentem volna, de a Sinya mondta legalábbis, hogy a parancsnok elvtársat meg kell kérdezni, hogy én mehetek-e velük. Nyilván nem volt oka azt mondani, hogy nem, de aztán mégis azt mondta, hogy nem mész te sehová. Neked nincs még a típusod, nem mész te sehová. Úgyhogy így aztán a Sinya mondta, hogy nyugodtan menjek el horgászni, mert már úgyse lesz repülés. A fiúktól elköszöntem, ők elmentek a újlaki határhegy irányába a repülőgéppel, én meg horgászni. És este kaptam a megdöbbentő hírt, hogy mi történt. Utána nem is mentem ki repülőtére 4 hónapig. Gyakorlatilag egy csapásra elmentek a példaképek, elmentek a barátok, elment az edző, elment mindenki, aki nekem itt fontos volt, és a repülőtér számomra kiürült. Egy hónapig nem voltam itt kint. Aztán korábban megrendelt, akkor még Csehszlovákiában megrendelt Z-50 típusú műrepülőgépek elkészültek, ezek új gépek voltak, és ki kellett menni értük, és akkor Angyal Gyuri kollégámmal együtt kimentünk Otrokovicébe, a gépeket hazahoztuk, és egy új műrepülőcsapatot kezdtünk el építeni. Gyakorlatilag nagyon sűrűn edzőváltásokkal, egymást támogatva, Vakfedett világtalant egy új csapat épült fel.
Hosszú hónapokig nem jöttél ki a reptére, és nem azért, mert féltél, vagy mintha féltél volna a repüléstől, csak egyszerűen nem volt kihez és mihez jönnöd. Viszont visszatértél Budaörsre, és ugye itt vagyunk most már a körépületben, ahol 10 évig dolgoztál. Mikor ez a repülőtér megépült, akkor az egyik legkorszerűbb és legszebb díjnyertes reptér volt. Hosszú idő eltelt azóta, de itt a körcsarnokban, illetve felettünk az irányító torony, itt azért egy kis emlék áll, ami a múltat idézi.
Itt a reptéren, körépületben állva elég nosztalgikus érzéseim vannak, hiszen tényleg 10 évig itt dolgoztam, mint oktató, később mint berepülőpilóta. Rengeteg kellemes, kedves emlék fűz ide. Nagyon kedves kollégákkal itt, úgyhogy nagyon sok közös bóka volt a munka mellett nyilván. Ez az életemnek egy meghatározó periódusa volt, tényleg egy meghatározó. hiszen itt, mint repülőember, itt mindenféle típussal repülhettem később, a Line 2-estől kezdve a több motoros repülőgépekig ugrattam ejtőernyős, oktattunk leendő manétpilótákat műszerepülésre, jártunk Ferihegyre az ILS leszállító rendszert kalibrálni, éjszaka, nappal, tehát egy fantasztikus, színes idézőben munkahely volt ez, bár én nem tartottam munkahelynek ezt. Olyan szerencsém volt, hogy a hobbim lehetett a hivatásom, gyerekkorban erről álmodtam.
És ugye a műrepülést talán Bessenyei Péter révén ismerte meg az egész ország, és talán az országot Bessenyei Péter révén ismerte meg az egész világ, de ugye ha már ez itt a Sporthely és Bessenyei Péterrel beszélgetünk, volt egy másik hely és egy másik személyiség is, aki nagyban befolyásolta a pályafutásodat, ez pedig Celtvég és egy bizonyos Dietrich Mateschitz.
Igen, sajnos Dietrich Mateschitz már nincs közöttünk, pár éve eltávozott és egy óriási űrt hagyott maga után. Minden extrém sportot, minden sportot lelkesen támogatott, mindig kereste a feltörekvő sportolókat, az új tehetségeket, akár csak a Formula 1-ben, mint a futballban, vagy sorolhatnám szinte az összes sportágat, és így a repülésnek is szerelmese volt. Ő maga is pilóta volt, repült helikopterrel is, repülőgéppel is, hajtóműves gépekkel is. Az én kapcsolatom a Red Bull-al 98-ban kezdődött, akkor volt az első pici kis kapcsolat, pici kis támogatás, amíg aztán 2000-ben egy teljes mértékű támogatás lett, és mai napig tart az én szerencsémre, és az el kell mondjam, hogy ugye volt a pályafutásom során több támogató, több szponzor, amiért köszönet jár, de ezt a fajta családias légkört sehol nem éreztem. Nem lehet elkerülni a Red Bull részt, hiszen ez ebből indult valahol. Akkor mentek még a műrepülő világkupák, ami arról szólt, hogy a 12 legjobb versenyző a Unlimited korlátlan kategóriából kapott meghívást a műrepülő világkupákra, ahol is a 4 perces szabad programot repülhettük zenére, kiki a saját magától itt zenére. Nagyon látványos, nagyon érdekes program volt ez a világ számos pontján, Japántól Amerikáig, Kínáig, nagyon sok helyszínen. De én láttam azt, hogy a vége felé már kezd valahogy elhalni, mert a Jean-Louis Mounier úr, aki ennek a direktora volt, megjegyzem a Patrick de France korábbi vezérpilótája, küzdik mindig a szponzorokkal, és akkor én már ugye Red Bullos voltam, a 2001 környékén elkezdtem a Mateschitz urat szekálni azzal, hogy lépjen be ebbe a világkupába, és ez a műrepülő világkupa, ez ugyan legyen már Red Bull műrepülő világkupa. És addig rágtam a fülét, mi mondta, hogy jó, akkor üljünk össze Fusulban, ott van a központ, hívjuk el a Jean-Louis Mounier urat, és dugjuk össze fejünket hárman. Elkezdtünk beszélgetni a találkozó alkalmával műrepülő világkupáról, és akkor azt mondta Dietrich, hogy jó, az a műrepülő világkupa, neki ezt tetszik, de tegyünk mellé valami Red Bullost. Aztán később azt mondta, hogy jó, az a műrepülő világkupa, de amit teszünk mellé Red Bullt, az egy kicsit nagyobb legyen. És a végén úgy váltunk el, hogy na Péter, ide figyelj, jó az a műrepülő világkupa, sok sikert hozzá, de én nem akarok lenni más ötletéhez szponzor, inkább találjuk ki a saját versenyünket. Olyan, mint a Formula 1 a Földön, sebesség, idő, eredmény, objektív. Mondtam, hogy a főnök, de én nem, ezen gondolkodjál. Hát én persze akkor letörtem, kudarcként éltem meg, hazajöttem, de hát ez volt a házi feladat. Rajzoltam különböző karikákat, függőleges, tűzszintes kapukat, start, vin és egyéb más. És ezzel az ákon-bákon rajzzal egy hét múlva visszamentem, és azt mondta, na ez jó, ez neki tetszik, ezt dolgozzuk ki. Az egész ebből indult. És akkor hazajöve egy 6 fő stáb összeállt, többségében marketing és szakemberekből és kreatívokból, és egy közel fél év alatt kidolgoztuk ennek a koncepcióját, illetve hát én el is sokat jártam ki repülőgéppel Celtvégbe, és a különböző ötleteket a kapukhoz azt én tesztelgettem. Ugye mert a kapukat meg kellett álmodni, hogy a kapuk hogy nézenek ki. Tudtuk azt, hogy a kapunak olyannak kell lenni, hogy nappal is jól lehessen látni. Ugyanakkor, ha bárkinek kimegy, sem a repülőgép, sem a versenyző nem sérülhet meg. A végén ezek a nagyomású levegővel életben tartott balonok váltak be, és akkor ezzel indultunk el. első verseny a Celticben volt 2003-ban.
Az első szezon olyan jól sikerült, hogy meg is nyerted, majd utána is hosszú évekig meghatározó figurája voltál a sportnak, viszont most már lassan 10 év ugye nem versenyzel, hanem bemutatókon szerepelsz, és bármennyire azt mondhatjuk, hogy ismered szerintem az összes fűszálat itt a budaörsi repülőtéren, ugye most már nem is itt töltöd a hétköznapjaidat, hiszen van egy saját bázisod, ahonnan gyakorlatilag mindent meg tudsz oldani.
Igen, hát én ugye elkerültem Budaörsről, aztán sokáig tökölön béreltem egy ilyen bunker hangárt, és hát körülbelül 15 éve egy saját kis kifutó pályáról üzemelek, ami hát lényeges könnyebbség, mert nem kell egy órát autóznom ahhoz, hogy a gépet elérjem, illetve a repülőgéphez kimenjek. De hát ettől függetlenül a mai napig itt most itt állunk Budaörsön, és a körépület ablakából a teraszról nézzük itt a lefelszálló gépeket, és tényleg olyan érdekes, hogy jönnek fel az emlékek, a régi képek, meg minden.
Véget ért a tél, előttünk a tavasz. Egyszer azt nyilatkoztat, hogy a tél az mindig a pihenés és a feltöltődés. Repültél már az idén? Mi a következő terv?
Beszerepültem már idén. Bemutató még nem volt. Az első bemutatómban majd másodikán lesz Kadarkúton, aztán szinte minden hétvégén követi ezt, részben itthon, részben külföldön. Úgyhogy jellemzően ilyen májustól szeptember végéig majdnem minden hétvégén repülök valahol, bemutatót repülőnapokon. Régebben még télen is, mert sokat jártunk Kínába, Japánba, akár Amerikába, a melegebb helyekre, de hát én ezt most már elkerülöm és nem vállalom, mert nem azt mondom, hogy lusta vagyok, de itt már közel a 70-hez, azért egy kicsikét már hadd pihenjek.
És azt hiszem, vannak fontosabb dolgok is az életben. Meddig lehet ezt még, meddig szeretnéd ezt még űzni?
Tulajdonképpen úgy érzem, hogy fizikálisan ez még nagyon sokáig, tehát még repüléssel nincs bajom. Tehát én ugyanúgy, ha kell, hullom a 10-12 G-t repülőgéppel, tehát ezzel abszolút nincs baj. Inkább a mentálisan, inkább a rengeteg papírmunka, rengeteg szervezés, a telefonok, az e-mailek, különböző engedélyek kapcsán küzdeni az engedélyekért, akkor a technikai gondok, a szervizelés. Szóval ez, ami már kicsikét úgy kezd nekem sok lenni. Ha csak repülni kellene, hogy tessék ott a repülőgép, semmi dolgod, üljél bele és repülni kell, hát azt szerintem még 100 évig.
Egyébként vannak, akik segítenek, a team besenyei hány főből áll, tehát mondjuk a szerviz csapat, ne adj Isten akárki, aki tényleg ezt az adminisztrációt segíti, vagy teljesen önmagadra vagy hagyatkozva?
Nincs már csapat, amíg az érrész volt, addig volt egy kis csapat. Most már nincsen csapat, segítőink persze vannak. A Corvus repülőgépgyár, ami már nem így üzemelt, mert nem ilyen néven, Volucsuk Andrisék a mai napig segítenek a repülőgép átvizsgálásában, szervizelésében, tehát ez ilyen támogatásom megvan. Hát a papírmunkákban abban magamra maradtam.
Tudjuk, hogy neked ez az életed, az adrenalin, a száguldás, nagyon sokaknak példát állítottál még korábban is, és most is. Mit tudnál mondani a mai generációnak?
Nem óvatlan a repülés, mert persze egy repülés az jó, a repülés az emberiség régi vágya, a madarak világát meghódítani, tehát ez egy fantasztikus dolog a három dimenzióba rubickolni, de nem is sok ezen elhegyezném kéne, inkább arra, hogyha bárkinek bármilyen vágya van, azért tenni kell, akkor azért küzdeni kell, ha megvan a motiváció és az akarat, akkor el lehet élni szinte bármit. Tényleg csak az van, hogy kemény munkával, kitartással, látva a célt, el lehet élni bármilyen területen. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly. Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a budaörsi repülőtérre látogattunk, és Besenyei Péter kivételes pályafutása előtt tisztelegtünk. Önök Nyágúj Gergelyt hallották, köszönöm, hogy elkísértek, várom önöket jövő héten is, viszont hallásra! Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it.
A Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkap